Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és itt van velem továbbra is Burilák Marcell, a PC Guru film rovatának szerkesztője, akivel további beszélgetünk a Licorice Pizza című filmről, és itt a műsor szünetében pont azt beszéltük Burival, hogy ő megmondtam így a mikrofon mögött, hogy nekem nem tetszett ez a film egyébként, és hát Buri mondta, hogy ezt mindenképpen mondjam el, mert hát végülis úgy kaphatnak a hallgatók is teljes képet arról, amiről beszélgetünk, és teljesen igaza van abban, hogy erről is beszélni kell, hogy nekem nem tetszett ez a film. Egyrészt nagyon sok helyen fölöslegesen vontatottnak éreztem egyes jeleneteket. Ez a szekventált feldarabolása, amiről már beszélgettünk az előző blokk elején, ez mi működhetett is volna, de tényleg így első nézésre az, hogy nekem sokszor azon kellett agyalnom, hogy most akkor hol is járunk, hogy ez most akkor történt, vagy most eltelt idő, vagy most hol is vagyunk időben, ez nem hagyott engem elmélyülni abba, ami történik, hanem folyamatosan azon agyaltam, hogy most hol is tartunk pontosan, illetve ami nekem még nagyon zavaró volt, hogy egy szimpatikus karakter sem volt a filmben, akivel mondjuk azt tudtam mondani, hogy érte szurkolok, vele tudok azonosulni, hiszen senkit nem akart szerintem a film közel hozni a nézőhöz, hanem megvolt egy olyan távolságtartás mind habitusra, mind stílusra, ami egyszerűen szerintem nem tette őket ebben a több mint két órában szimpatikussá, és ez engem egy kicsit zavart, mert én nem tudtam örülni sem annak, hogy végül egymásra találnak a szerelmesek, és szerintem beszéljünk is kicsit a két főszereplőnkről, ugye Cooper Hoffman karakterről, Gary Valentine-ról ejtettünk néhány szót, de maradjunk még itt nála, hogy egy egyébként magas, nagyon jókedélyű, mosolygós fiúról van szó, kicsit nehéz elhinni számomra, hogy a középiskolai tanulmányai mellett ő színész vállalkozást vezet, vállalkozást indít be, vállalkozást alakít át, és közben még arra is van ideje, hogy elképesztően nyomuljon ugye Alanára, akit üldöz a szerelmével, és egy idő után egy olyan ilyen idegesítő, sértődékeny stílust vesz föl, egy olyan ilyen sértett primadonna lesz belőle, ami engem kifejezetten idegesített. Azok a részek, amikor már így megvoltak ezek a törések, és eltávolodnak, közelednek, és minden eltávolodásnál egy olyan ilyen dacos kisgyerek bújik elő belőle, ami tehát teljesen kiidegelt engem nézőként. És ez szerintem zavaró volt, mert nem tudtam szurkolni neki, hogy Gary, ne add föl, mert meg lesz, mert tényleg egy olyan figurává változott ilyenkor, egy nagy gyerek, akinek elvették a játékát gyakorlatilag, jó, nyugodjál már le, haver. Ott vannak a korodbeli lányok, akiknél tarolsz, de ne idegesítsél már engem tovább.
Igen, én is ezt hiányoltam egy picit, hogy amikor azt mondom, hogy nem volt elég személyes, akkor úgy gondolom, hogy közelebb kellett volna tényleg hozni a karaktereket, több azonosulás. Kicsit ez a porszívó ügynök érzésem volt Garyvel kapcsolatban, hogy ha két órát beszélsz vele, akkor a világ legjobb fejembere. Nagyon művelt, vagy tájékozott legalábbis, jókedélyű, előzékeny, még csak azt sem mondanám, hogy kizárólag magával foglalkozik, mert végül is érdeklik mások is. Egy érdeklődő típusú srác, sok mindenbe belevág, vállalkozó szellemű. De tény, hogy egy idő után fárasztó tud lenni, nagyon nyomulós, és igen, nagyon sértődékeny. Bár erről meg azt gondolom, hogy hány olyan kapcsolat van, most nem mondok inkább életkor, de idősebb korban is látok olyan civakodó embereket, akik hát nagyjából úgy viselkednek, mint a 17 évesek lennének, már elnézést.
Egyébként ahhoz, hogy mennyire megtájékozott, egy kicsit hagyversek ellen, mert van egy jelenet, amiből kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van. Van egy jelenetünk, amikor Alana és Gary ülnek egy tipik amerikai kávézó per reggelizőbe, és akkor ott nézik a tévében a műsort az olajválságról, ami Gary neki az egyik fülén be, a másikon ki, nem is foglalkozik vele, és már Alana már ott jelzi, hogy ahó, ez itt probléma, hiszen a termékünk is gyakorlatilag műanyagot meg miből gyártanak, olajból, és így rákérdez Gary, hogy te tudod egyáltalán, hogy miből van a termékünk, vagy te vágod, hogy mi ez az olajválság, és ott kiderül, hogy Gary fogalma nincs arról, hogy mi van a nagy világban.
Ő gumiről nem tudja, hogy
a vinyilről, igen, amiből készülnek igen. Ezek a matracok, amiket ők akkor,
ezek
amikor bizniszelnek.
Ezek vízágyak igazából.
Vízágyak, igen. De hogy így fogalma nem volt róla, az olajválságról sem tudtam, és mi az, meg ilyenek, nem is érdekelte, ami valahol logikus, mert egy 15 éves srác most mit aggódjon gyakorlatilag ilyen dolgokon, de itt például ez például nekem pont tetszett, hogy kijött igen. Egy ilyen az életkorbeli különbsége egy idősebb, érettebb nő és egy fiatal srác között.
Igen, a korához képest érett és tájékozott, a lányhoz mértem, vagy egy felnőtt emberhez mértem, bőven megvannak a hiányosságai. Ezzel egyetértek, de szerintem, még egyszer mondom, direkt csinálta ezt a rendező, hogy bőven megtehette volna, hogy mondjuk egy 21 éves srác és egy 25 éves lány. Csak akkor az nem lett volna annyira szarkasztikus, nem lett volna annyira groteszk a szituáció. És azért ez, amit mondtál, hogy nagyon nehéz Kelet-Európában főleg ma elképzelni, hogy ennyire vállalkozó szellemű. És erre nekem egy kicsit az a válaszom, hogy Amerika alapvetően arra épül, az összes amerikai film, ha csak a filmekről beszélünk, de az egész kultúrájuk, hogy add el magad, csináld meg magad, do it yourself, ahogy ők mondják, vállalkozz, és ezt az amerikai kultúra és az amerikai gazdasági modell tulajdonképpen jutalmazza, ha te bátor vagy, élelmes vagy. Ennek van negatív oldala is, tehát tudjuk, hogy a kapitalizmusnak azért főleg a nagyvállalkozások világában bőven lehet mondjuk morális kivetnivalót találni. Ugyanakkor tudjuk, hogy a világban mennyi vívmányt hozott ez, és alapvetően milyen pozitív ez a szemlélet, tehát szerintem ennek van egy fényes oldala is, és szerintem annyit akart ezzel csak jelezni a rendező, és a filmnek ez az egyik fő témája, most egy kicsit megelőlegezve így az összegzést, hogy ha ma megnézi valaki, hogy mi lett Amerikából mára, ugye az elmúlt választásokon ez komoly téma volt, hogy létezik-e még az amerikai álom, vagy nem. Ahhoz képest, ha visszanézünk, Amerikának az egyik aranykora, mondjuk a 19. század után, az a második világháború utántól, mondjuk kb. A 2000-es évekig, ahol tényleg azt közvetítette minden, hogy vágj bele, merj nagyot álmodni, és be fog jönni a számításod. Tehát ha nem mész tényleg fejjel a falnak, de olyan kellőképpen rámenős, harsány és picit agresszív vagy, az tökéletes. Ezek a nagy amerikai értékek, és ahhoz képest mi lett mára Amerikából? Tehát szerintem volt egy ilyen direkt odaszúrás a mai kor nézőjének, és lehet, hogy ez Európában annyira nem hagyja meg a nézőt, főleg Magyarországon, hogy Magyarország abszolút kimaradt ebből a második világháború utáni konjunktúrából, a gazdasági csodák, azok Magyarországon, ez nem volt, mi éppen a szocializmusban éltünk. Viszont szerintem egy amerikai néző nagyon érzi ezt, hogy, és talán egy nyugati néző is, vagy tőlünk nyugatabbra élő néző is valószínűleg ezt jobban érzi, hogy igen, emlékszem, az a szüleimnek a generációja, akik már sokkal jobban éltek, mint az ő szüleik, akik mertek vállalkozni, milyen pezsgő volt a kultúra, mennyi új találmány volt, lásd, vízágy, meg nagyon sok luxus cikk, milyen jó filmek, milyen jó zenék voltak akkor, és szerintem a film nem nosztalgiázni akar, leszámítva egyrészt, amikor a Tom Waits és a Sean Penn megjelenik, az szerintem teljesen fölösleges rész, és azt én, ha én vagyok a filmvágója, azt így húzom ki, azt teljesen öncélú, de azt leszámítva a film szerintem nem nosztalgiázni akar, mint például Tarantino volt egyszer egy Hollywoodján, azért sok nosztalgiát érzek. Itt azt érzem, hogy kontrasztba akarja állítani, hogy akkor Amerika egyik csúcs korszakában, és ma mekkora a különbség. És szerintem ebben van valami drámai, de azzal egyetértek, hogy nem biztos, hogy ez annyira egyetemes téma. Tehát ez az ott élőket, meg akit nagyon érdekel a korszak, ezzel foglalkozik, azokat valószínűleg jobban megérinti ez. Mondjuk én foglalkoztam ezzel a korszakkal, és ezért számomra ez nagyon kirívó, meg követem mondjuk nagyon közelről az amerikai politikát, amennyire megteheted Magyarországról, és ezért nekem ez adott egy plusz réteget a filmhez. Szerintem, aki nagyon amerikás, annak valószínűleg sokkal többet jelent ez a film, mint akit alapvetően annyira nem izgatnak ezek a témák.
Egyébként akartam is kérdezni, hogy szerinted vonhatunk-e úgy párhuzamot a Volt egyszer egy Hollywooddal, hogy mind a kettő egy ilyen kor életérzését átadó film akar-e lenni, de akkor ezek szerinted nem annyira, mert a Volt egyszer egy Hollywood inkább nosztalgiázik, ez a film pedig inkább egy görbetükröt mutat talán? Vagy ha nem is görbetükröt, hanem inkább egy visszatekintést, hogy ez volt akkor, és most meg nem ez van.
Na, igen, szerintem az van, hogy a Tarantino eldöntötte a Becstelen Brigantikkal, hogy ő megpróbál történelmi igazságot szolgáltatni a filmjein keresztül. Ez volt a Django is egyébként, és most pedig a Volt egyszer egy Hollywoodnál is éreztem egy ilyet. Tehát nem azt mondom, hogy tartalmatlan az a film. Nekem tetszett, szerintem van tartalma, de az biztos, hogy Tarantino legöncélúbb filmje, ahol nagyon sok olyat éreztem, hogy csak azért, hogy meglegyen a díszlet, hogy visszarepüljünk 1969-be, de egyébként azon túl, hogy a hangulatát próbálja átadni, olyan nagy mélység nem volt mögötte. Szerintem ez a film más. Tehát egyértelműen szerelmes levél, ez nyilvánvalóan nem véletlenül választotta ezt a korszakot, valószínűleg körülbelül akkor születhetett, azt hiszem 70-es születésű a rendező, de most ebben nem vagyok biztos. De minden esetre nyilván 70-es, na hát köszönöm az infót.
70-es, igen, gyorsan ránéztem a monitorra.
Igen. Tehát romantizálja a korszakot, ez tény, viszont szerintem ezt a Sean Penn-es részt leszámítva, azt az egy sketchet leszámítva nem öncélúan teszi, hanem hogy mennyivel, mennyivel kisebb ma a társadalmi mobilitás, mennyivel pesszimistább ma az átlag amerikai lét, mint akkor volt. Vagy hogy behozzak még egy szempontot, akkoriban, azért ezt látjuk a film több epizódjában is, hogy aki pozícióban volt, most mindegy, hogy az üzleti életben, vagy a művészeti életben, az sok mindent megengedhetett magának, fogalmazzunk így. És ugye ezt pont ma, az elmúlt évekhez viszonyítva, ez megint szerintem egy nagyon éles kiszólás volt. Amerikában ez egy nagyon fontos téma. Minden nap foglalkoznak ezzel. És Amerikában tényleg vannak olyanok, nem magyar szinten kell ezt nézni, hanem amerikai szinten, aki tényleg pozícióban van. Szerintem ők sokkal inkább a bőrükön érzik ezt. Ebben a filmben látszik, hogy a 70-es években, ha te úgymond valaki voltál, szinte bármit megtehettél. És én nagyon sok ilyen utalást, de nyílt utalást, tehát még csak nem is utalásnak mondanám, hanem ahogy te mondtad, görbetükör, teljesen nyilvánvalóan azt akarja bemutatni, hogy akár pozitív, akár negatív irányban hogyan változott Amerika. És igen, én megértem, ha valakit ez annyira nem vonz, de ha meg valakit alapvetően érdekel a téma, akkor nagyon el tud kapni a film szerintem.
Beszéljünk egy kicsit Alana Kane-ről is, Alana Haim karakteréről, akit ugye a film elején igazából egy olyan tipikus átlagos nőként ismerhetünk meg, van egy nem túl jó, de nem túl rossz munkája, van egy nem túl jó, de nem túl rossz családi környezete is, aki igazából szeretne szerintem megállapodni. Tehát az első film elején azt láthatjuk, hogy amikor először bepasizik nem Garyvel, hogy szeretne magának egy, ezt ki is mondja, azt hiszem, hogy ez a fiú, ez most már ez kiránthatott volna innen engem. Szóval szüksége van neki valakire, aki őt kimozdítja abból, amiben van. Tehát ő pont Gary ellentéte ilyen szempontból, aki megcsinálja magának a szerencséjét, és törtet előre. Alana meg így ül magában, és így gyakorlatilag vár a csodára, hogy egyszer csak majd jön úgymond egy férfi, aki őt kirántja abból a közegből, amiben létezik, és majd előre mozdítja, és menet közben ő ugye megváltozik, mert kicsit felveszik Garynek a stílusát a film második felére, viszont ott még én azt vettem észre, hogy amit Gary csinál neki, általában bejönnek a dolgok, meg bejön a biznisz, ami talán nem feltétlenül igaz, mert a színész pályájáról hirtelen nem hallunk többet, szóval valószínűleg ott van egy casting jelenet, aminél azt érezhetjük, hogy aki a színészet véget ért, illetve a vízágy biznisz is ugye átalakul másmilyen bizniszé, tehát lehetséges, hogy az is befutcsolt, mert nem igazán láttuk azt, hogy ezen sikeres lenne ezekkel a vízágyakkal. Szóval lehetséges, hogy Gary is mindig zátonyra fut, de benne azt látjuk, hogy ő mindig felül egy következő lóra.
Na igen, Gary olyan, mint az igazi amerikai aranyások, meg akik a gyáralapítók a kapitalizmusnak a hajnalán, akiknek lehet, hogy az első néhány próbálkozásuk felemás sikerrel járt, de aztán megtalálták a nagy vállalkozást, és a film is így zárul, hogy tulajdonképpen egyre nagyobb üzletekbe vág bele. Elkezd egy vállalkozást, mondjuk színész szeretne lenni, nem sikerül, elmegy vízágyazni.
Még előtte elmegy marketingesnek, ugye?
Igen, bocsánat, marketingesnek, és valamennyire fut a szekér, de befutcsol. Vízágyas, és így folyamatosan emelkedik feljebb, a vége már saját szórakozó helye van, flipper terme egyébként, ami elég népszerű volt akkoriban, amennyire én tudom. Tehát egyre nagyobb üzletekbe vág bele, és igen, ezek néhány év után tönkre mennek, de azt lehet mondani, hogy ő olyan igazi jó vállalkozó, tehát aki látja a piacirést, aki azonnal dekódolja, hogy mire van szükség, nem dől kardjába, ha valami nem sikerül, hanem rögtön azon pörög az agya, hogy hogyan lehetne folytatni, tehát olyan könnyű a felfogása. És szerintem ez megint olyan igazi amerikai életstílus, hogy nagyon európai szemlélet az, hogy mi nagy elvek mentén feltesszük valamire az életünket, mondjuk egy hivatásra. Maximum egyszer váltunk az életben nagyot. Most Amerikában sokkal inkább az van, nézzük csak meg azt, hogy hol élnek. Annyiszor változtatnak lakhelyet, annyiszor költöznek, annyira hektikus, ez igazi nagy kapitalizmus, pörög az élet. Tehát én ezt nem kudarcoknak nevezném, hanem egy sikeres életútnak, amiben benne van nagyon sok váltás, mert Amerikában sok váltás van. De szemben a lány, ő egy zsidó családból jön, viszonylag merev gondolkodású családból, viszont egy tipikus olyan lányt képzeljetek el, aki mondjuk, vagy képzeljenek el a hallgatók, aki gimiben vagy egyetemen olyan igazán jó fej, akivel ki lehet menni cigizni, beszélgetni, el lehet menni meginni egy sört, ott lesz a koncerteken, tehát tényleg egy kifejezetten jó fej lány, akinek a fő élet célja, hogy húzzon el ebből a városból, de leginkább a otthonról. Végre találjon valami jó munkát, ami nem kiszolgáló munka, hanem valami komolyabb. És Geri valamilyen szinten kihúzza őt, vagy magával rántja őt. És aztán azt érzem, hogy Alanának viszont bőven vannak céljai, és ez főleg az utolsó epizódban, a politikus epizódban derül ki, ami egyébként szintén érdekes, amából visszanézve.
Hát igen, viszont ott azt vettem le tanulságnak a legvégén, hogy Alana, amikor megpróbál elszakadni Geritől és önállóan lábra állni, és önállóan vállalkozni, ugye belevág ebbe a politikusi pályába, viszont ott megvan az a jelenetünk, amikor falba ütközik, nem sikerül neki, és a szószoros értelmében visszafut Gerihez, amikor nem jött be a vállalkozása.
De nem jött be neki?
Hát ott azt látjuk, hogy ott elhangzik egy-két olyan mondat, például amikor a politikus, akinek a kampányát csinálják, és ott a stábtagok egymás közt beszélnek, hogy szerinted nyerhet? Miért ne nyerhetne? Hát nem is tudom, szerintem nem nyerhet. És utána akkor azt hiszi, hogy akkor esetleg még a politikussal lehet valamilyen személyesebb kapcsolata, de az se jön össze, és ott szerintem volt egy olyan pont, amikor úgy lehet érezni, hogy Alanának ez nem jön össze, és akkor egy gyakorlatilag szószoros értelme visszafut Gerihez, de lehetséges, ez csak az én értelmezésem, de lassan kifutunk az időből, és egy összegzést még hallanék tőled, mert nagyjából felvázoltad, hogy szerinted miért is született meg ez a film, megmutassa az akkor Amerikáját a mai amerikaiaknak, hogy kedves nézők, ezek voltunk mi, és most mik vagyunk. Tehát akkor úgy látod, hogy ez volt az üzenet? Egy ilyen
gyakorlatilag
az arcába mondani az amerikai nézőnek, hogy nézd már magadra, mi lett belőled.
Igen, szerintem ez az egyik fő üzenet, a másik pedig alapvetően a coming of age tematika, tehát hogy egy felnövés történet magyarul, egy így jöttem film, egy sevelet se nélkület kapcsolaton keresztül, ami pont olyan, mint egy sevelet se nélkület kapcsolat, jó sokszor idegesítő, jó sokszor szép. Én annyit mondanék talán így kis ajánlásként, talán ennél a filmnél szükség van ajánlásra, hogy egyrészt érdemes felirattal vagy eredeti nyelven nézni, mert sok az főleg a gesztusokból, a nyelvhasználatból, a hangsúlyokból nagyon sok poén származik. Ez az egyik, amit tanácsolnék, ha szabad ilyet. A másik, hogy valóban ez manapság nagyon furcsának tűnhet egy ilyen film, mert nem nagyon készülnek. Igazából manapság nagyon egysíkú a hollywoodi mozi szerintem, és ez nekem a fő kritikám. Mind a mellett, hogy sok mindent szeretek, de a legnagyobb problémám a mai filmekkel, hogy ugyanazt ismétlik, mindegyik ugyanolyan nagyjából. És ez más típusú. Szerintem lehet, hogy elsőre furcsának tűnik, de ha az ember egy kicsit úgy ül oda, hogy szeretne gondolkodni ezeken a dolgokon, szeretné átélni, tehát nem csak látványt akar kapni, hanem szeretne átélni egy szerelmet, vagy szeretné akár tényleg ilyen társadalmi vagy politikai dolgokkal is foglalkozni, ami hát végül is annyi doksit nézünk manapság például a Netflixen, meg annyit beszélgetünk ilyen témákról. Tök jó, hogy végre itt van egy film, ami ezekről beszél, de nem dokumentumfilmes formátumban, hanem egy játékfilmben. Úgyhogy én azoknak ajánlom, akik hajlandóak felülni erre a vonatra, akár kétszer is megnézni egy filmet, ha ha mondjuk filmrajongóknak valószínűleg nem kell ilyet ajánlani, mert ha valaki tényleg olyan filmkedvelő, akkor sok ilyet látott, de ha valaki először próbálkozik vele, akkor én tényleg annyit tudok ajánlani, hogy ne ijedjen meg tőle, hanem próbálja meg rögtön megfogalmazni az elején, vagy meglátni azokat a jeleket, hogy mit akar mondani. És ha ez sikerül nagyjából a film első harmadában rálelni ezekre, hogy mit akar a rendező, akkor onnantól olyan izgalmas lesz, és olyan érzelmi töltetet kapsz tőle, hogy nagyon, nagyon tetszeni fog a film. Én talán ezt mondanám így összegzésként, vagy ilyen ajánlásként, hogy főleg ezeket a szempontokat, amiket felvetettünk, ezekre próbáljanak meg esetleg odafigyelni azok, akik először idegenkednek a filmtől, mert egy csodálatos élmény lesz, ha így nézed végig a filmet.
Kedves hallgatóink, legyen ez a végszavunk, ennyi fért a mai Nagy Totálba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak, majd illetve, hogyha jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz. Tartsanak velünk akkor is, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.